Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL.
Thank you.
2021. március 9-én Hangtörténetek című műsorunk kereken 70. adásában. Ismét élőadásban köszönti önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Aki még nem ismerné műsorunkat, ez az a zenei összeállítás, amelyet nem szoftveralgoritmus készít, hanem emberi intelligenciából, múltból és érzelmekből táplálkozik, hogy pontosan mit és miért hallgatunk, arra ismét kedves Attilánk ad majd válaszokat. Szervusz, köszöntünk, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jó vagyunk. Azt kell mondjam, hogy igen, jó érzékkel kiválasztotta Bach a két legjobb versenyt Antonio Vivaldi idősebb kollégája Lestuar Monico sorozatából, ciklusából. Ez az opusz 3-as Vivaldinak. Magyarul úgy szólna körülbelül, hogy az ihlet harmóniája. A 8-as és a 11-es számú versenyt dolgozta fel ugyanis Bach. Szóló orgona koncerté alakította át őket. Most mi ezt persze nem orgonán hallottuk, hanem egy blokkflőte kvartett előadásában, az Icarus kvartett előadásában. Hát valóban ez a két koncert, ez a 8-as és a 11-es a legjobban sikerültek. Az egész sorozat egy csodálatos mestermű, de az említett kettő, ez csak ugyanez. Az emberiség valószínűleg már rég nem lesz, mikor ez még mindig valahol fog szólni a világegyetemben ez a zene. Ez az én véleményem is. Örvendek neki, hogy Bahé is ez volt. Három tételét hallgattuk a 11-es számú versenynek. Amit tökben Concerto Grosso formában íródott eredetileg Vivaldi által, Bach aztán mondom átvette és feldolgozta orgona szóló hangverseny formájában. Itt most a hangversenyt nem úgy kell érteni, mint például a másik kolléga Handel esetében, ő is írt, és hamarosan fogunk hallani, a következő darabunk az lesz, Handel orgona verseny. Ott viszont valóban versenyműről van szó, tehát a zenekar kíséri az orgona szólót. Itt a Bach esetében ez csak szóló orgonára szólt az eredeti formában. Ennek a feldolgozását hallottuk az Icarus Quartettől. Meg nem állom, hogy Icarusról egy kicsit beszéljek. Icarus a görög mitológiában Daidalosnak, Dedalosnak latinosan a fia. Ők Minosz király, a krétai Minosz király fogságába estek, pontosabban a saját maguk által épített labirintus fogjává lettek, és innen úgy menekültek, hogy Daidalos, aki egy nagyszerű mesterember volt és művész, abban az időben úgy látszik, hogy a művészet és a mesterség az még egy és ugyanazon dolog volt. Ma is tudok olyan festőket, szobrászokat, akik egyáltalán nem restelik magukat mesterembereknek vallani. Tehát Daidalos kettőjük számára szerkesztett egy-egy pár szárnyat tollakból, hát hogy a labirintusban ott találtak tollakat, azt ne firtassuk, mert nem ez a mitosz lényege. És figyelmeztette a fiát, hogy túl közel a naphoz ne menjen, elolvadhat a viasz, ami összetartja a tollakat, viszont a tengerhez se túl közel, mert bevizeződhetnek a szárnyak, és elnehezülve belezúlhat a tengerbe. Hát aztán az lett a vége persze, hogy Icarus a nagy lendülettől és a repülés frissen felfedezett gyönyörétől túl közel ment a naphoz. Hát ez egy igazi emberi történet. Icarus története. Következik Handel, az imént említett nagy kolléga Handel egy orgonaversenyének, az Opus 4-es első számú orgonaversenyének negyedik zárótétele. Jaroszláv Tuma és a prágai virtuózok eladásában. Oldřich Fulcsek vezényletével. Én ebből a 1-es számú Opus 4-es koncertből, orgonaversenyből már válogattam ki egy alkalommal még valamikor a műsorunk elején, kezdeteinél egy tételt. Most annyit tennék hozzá, hogy a világ egyik legnyugtatóbb, legbensőségesebb zenéje. Ezért is választottuk ki feleségemmel annak idején együtt, hogy az első gyerekünk, aki most 37 éves, legyen a zenéje, az ő zenéje. Amikor haza vittük a kórházba a szülészetről, akkor ez legyen az első zene, amit hall. Tehát akkor Handel orgonaverseny következik, majd utána Az F-dur szonáta blokkflöjtére és basso continuóra, vagyis csembalóra, amit Hans-Maria Kneiss és Mihály Radulescu adnak elő. Utána pedig Mozart fogunk hallani, de azt majd még külön beszélek arról, arra elég sok időt próbálnék szánni. Tehát Handel egy orgonaversenye és egy blokkflöjte szonátája következik.
Thank you.
Handel muzsikát hallgattuk, és Mozarttal folytatjuk, amivel kapcsolatban megígérted, Attila, hogy még mesélsz nekünk.
Mozart Figaro házassága, ha nem lenne az operák operája a Don Giovanni, akkor valószínűleg, hogy ez lenne az igazi nagy opera. Tehát annak ellenére, hogy Vigo opera, opera buffa, mivel hogy rangsorok azok sokat nem érnek a zenében, mégis azt kell mondjuk, hogy a Don Giovanni után valahol a második helyet foglalja el egy egészen jól sikerült opera, és jellemző Mozart fantasztikus munkabírására és zsenialitására 6 hét alatt igen viharos körülmények között, teménytelen bizonytalanság közepette sikerült neki ezt összeszerkesztenie, úgyhogy egészen félelmetes, hogy mennyire talál azzal a szöveggel, a librettóval, amit amúgy egy kezdő librettista, Lorenzo da Ponte, ugyancsak elsőként ebben a műfajban, ő ugyanis sok mindenre foglalkozott, csak librettóírással még nem. Sikerült neki is ugye ezt a szövegkönyvet összeszerkesztenie. Így két ilyen kapkodó művésznek a munkája minden várakozás ellenére egy zseniális munka lett. Kapkodtak, mert abban az időben nem csak a pénztelenség jellemezte ugye ezeket a művészeket, nem csak Bécsben, hanem mindenütt tulajdonképpen Európában, az állandó létbizonytalanság is, és a cenzúra, ugyanis Beaumarchais színdarabja. Egy igen érzékeny témát érint, ugye a 18. század második felében Voltaire, Diderot és a többi ilyen rendszer és rendbontó gondolkodók, írók által meghatározott közhangulatban a Beaumarchais sem akart kilógni, különben ő volt az, aki kiadta Voltaire összes műveit először. Fogta magát, és a Figaro házassága című színdarabjában azt feszegette, hogy a jus prime noctis, a első éjszaka joga, mennyire jog, mennyire nem jog. Emiatt aztán Franciaországban be is tiltották a darabját, végül is 15. Lajos megengedte az előadását, de utána rögtön az arisztokrácia tiltakozásáról be is börtönözte a szerzőt. Ő különben egy igen kalandos életű szerző volt, foglalkozott, mint ugye látjuk, színdarabírással, de volt 15. Lajos gyerekeinek a zenetanára is. Volt ő órásmester, akkor tengeri hajózási vállalkozó, talán csak ördög patkolással nem foglalkozott. Ő volt az, aki a színműírók szakszervezetét, a világ első talán ilyen nemű szakszervezetét létrehozta, persze nem így hívták akkor. Na tehát ez a Beaumarchais került terítékre Mozart ötletéből fakadóan Bécsben 1786-ban, és hát ebből hívták meg végül is ezt a zseniális operát. Rengeteg részletéről mesélnék még, ugyanis itt is hasonló volt a légkör, ráadásul még a Habsburg monarchia cenzúrája az aztán közismert volt, ezt mi a reformkorból, meg az egész 16. századtól fogva a történelmünkből tudhatjuk, hogy milyen volt a osztrák császárság cenzúrája. Mégis sikerült valahogy, elsősorban az uralkodó bátorságának köszönhetően, ugye második József volt a kalapos király, a magyar királyunk, aki 10 éves uralkodása alatt nagyon sok egészen majdnem forradalmi dolgot hozott létre. Ez is úgy látszik azok közé tartozott, hogy végül is a Figaro házassága megszülethetett. Támogatta a megszületését, aztán utána persze nem sokat élt a darab, mindaddig, amíg aztán olasz nyelvi darab, Olaszországban is el nem vitték, és ott aztán fergeteges sikert aratott, és egész Európában utána már megnyíltak a színpadok számára, meg aztán közben itt ugye a nagy francia forradalom is, úgyhogy végül is egy igen sikeres operája lett ez Mozartnak. Kell tudni, hogy ez az ária, amit hallani fogunk, ez az egyik leghíresebb áriája. Ez a Cherubino áriája, akit hagyományosan vagy alt, vagy mezzoszoprán énekel. A voi che sapete che cosa è amor, te, aki tudod, miféle dolog a szerelem, körülbelül jönne magyarul, Magdalena Kozsina, a nagyszerű cseh mezzoszoprán fog énekelni, a felvilágosodás korának zenekarát pedig férje, Sir Simon Rattle vezényli.
Nem Mozart, gyönyörű, nagyon szeretjük. Annyit azért hozzátennék a cenzorával kapcsolatban, hogy annak idején Habsburgok gyakorolták, és aztán később a kommunisták, de ma is van, csak úgy néz ki, hogy, hogy nagyon középszerű dolgot kell alkotnod, és kell fizes a Zuckerbergeknek, és akkor fog menni a slágered. De hogyha szép dolgot alkotsz, és nem reklámozod, akkor ugyanúgy cenzurázva vagy.
Vagy fóliázva, igen. Uh-huh. Hogy ne menjünk éppen Zuckerbergig. Annyit tennék még hozzá, hogy Búr nagymamám emlékének ajánlom ezt a zárját. Ő nagy kedvelője volt az operáknak, és ismerője is, és sok-sok idővel ezelőtt, 20. század elején született egy húszálingózós márciusi napon. Következik Francis Poulenc, egy dalam, Fleur, virágokat címen, Sophie Kartheiser fog énekelni, és Jean Asti kíséri zongorán, majd a híres hegedű zongora szonátája, amit ő szeretett is, meg nem is, többször neki futott Poulenc, hogy alkosson egy hegedű zongora szonátát, több évtizedek keresztül sokszor neki futott, és a jó Istennek nem jött neki össze. Végül is aztán a háború alatt egy barátnője segítségével, aki aztán végül is a premiéren hegedülte, pontosabban ő hegedülte és Poulenc kísérte zongorán, az ő segítségével sikerült valahogy összehozni. A kritika nagyon lehúzta a darabot, én ennek ellenére úgy érzem, hogy ez egy csodálatos zene. És nem utolsó sorban Federico García Lorcának van címezve. Hát Ulenke kicsit ilyen cinikusan azt is mondta, hogy egyetlen érdem ennek a szonátának az, hogy Lorcának van dedikálva, de hát ez nem így van. Polenkről még annyit tennék hozzá, ezt a múltkor különben azt hiszem többször is említettük, de még egyszer elmondom, hogy ő bizony homoszexuális volt, és ennek ellenére hívő katolikus, de aztán nagyon mélyen hívő katolikus. Sikerült ezt összeegyeztetnie, abban az időben már a francia társadalom úgy látszik a 20. század közepet tájt elején, már ezt tudta tolerálni. Őt említették olyan embernek, aki egyszerre kurafi és egyszerre szerzetes, nagyon jól összetudta ezeket a dolgokat békíteni, látszik, hogy nem antagonisztikus ellentétek ezek. Hát említhetünk mi is a magyar kultúrából, ugye, itt van például Pilinszky esete, hát Pilinszky János a 20. század egyik legmagányosabb és legnagyobb magyar költője. Ő soha nem beszélt erről, legalábbis a nyilvánosság nem tud róla, mai napig ez nincsen így leszögezve, hogy ő az volt, homoszexuális, de nagyon sokan közeliek, távoliak, mindenki úgy tartják, hogy az lehetett, muszáj volt disszimulálnia. Nem állom meg, hogy itt most el ne szavaljam gyorsan az egyik legcsodálatosabb 20. századi verset, Pilinszky versét. Alvó szegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek. Égve hagytad a folyóson a villanyt, ma mondják véremet. Hallgassuk tehát Ulenk egy dalát a Fickartheisertől, és a szonátáját hegedűi zongorára Midori és Robert McDonald eladásában.
Thank you.
Gulen Huzsikával érkeztünk el mai utolsó blokkunkhoz, mivel búcsúztatjuk 70. adásunkat, kedves Attila.
Alfred Schnittke igen sok rétű zeneszerző volt, szovjet-orosz zeneszerző, aki igazából német-zsidó volt, tehát ez ilyen vegyes volt abban az időben Oroszországban. Most is vegyes, csak hogy másfajta unanimitással törekednek ott most. Egy valcerével, egy keringőjével, ami filmzene, a Ismeretlen színész története című filmből, és azt hiszem, hogy csak ez az egy szám fog beférni. Schnittke, ő Sosztákovics halála után tulajdonképpen a legnagyobb, legtekintélyesebb orosz-szovjet zeneszerzőnek számított. Tehát az ő filmzenéjével zárjuk műsorunkat.
És ezzel kívánom további kellemes éjszakát, jövő héten ismét várjuk Önöket a viszonthallásra.